Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, nézőket a Médiaklubnak a mai összejövetelén. Árki Zsolt vagyok, házigazdaként először vagyok itt ezen a rendezvényen, egyébként tagként már nagyon régóta szerepelek itt különböző helyeken, de házigazdaként most először. A mai témánknak egy kicsit szomorú apropója van, mint aki emberként legalábbis ezt jutott szívvel mondhatom, hiszen Magyarországnak egy digitális rádiózás e hónap elején, szeptember 5-én éjfélkor leállításra került, hiszen megszűnt a munkáknak az erre vonatkozó viszerte. Ez egy elég hosszú történetet tekint pedig vissza, hiszen a legelső kísérleti sugárzás akkor még nem DAT+, hanem DAT formátumban 1990-ben indult el, tehát egy szép 25 éves kísérleti sugárzásos periódusról lehet gyakorlatilag beszélni. Ennek a területnek, illetve a teljes rádiós területnek a szakértője, az Antenna Hungária emberünk Alaira kollégámnak, és szeretném megkérni, hogy tartsa meg az előadását ebben a témában. Mit látok Magyarországon, mi történt, illetve mi látszik a nagyvilágban ebben a témakörben?
Köszönöm a felvezetést! Szeretettel köszöntök én is minden érdeklődőt, bármilyen formában is hallgatja ezt a mai előadást. Mint a felvezetőben elhangzott, néhány héttel ezelőtt, szeptember 5-éről 6-ára iradó éjszakára a DAB+ kísérleti sugárzás lekapcsolásra került. Ennek az az oka, hogy a 2008-ban megkötött 12 évre szóló licenc lejárt, érvényét vesztette. És ennek az eseménynek a kapcsán meglepően intenzív sajtóvisszhangra találtunk, és ez adta az ötletet, hogy itt a HTS szervezésében tartsunk egy olyan előadást, ami így képet ad arról, hogy most a világban hol tart a digitális rádiózás, milyen rendszerek tartoznak ide, illetve mi a helyzet Magyarországon szélesebb körben. Hát a tartalom túl sok meglepetést nem rejt a címhez képest, inkább csak felsorolás jelleggel látszik, hogy ezekről a digitális rádió platformokról szeretnék beszélni, illetve az elterjedtségükről, különösen a DAB-DRM és a HD rádió tekintetében. Néhány szót ejtenék majd a vevőkészülékek helyzetéről, mert ez sem elhanyagolható bármely digitális platform bevezetésénél, és akkor a végén kitérnék a magyarországi digitális rádiós múltra, illetve jelenre. Ha megengedek egy személyes megjegyzést, amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, a saját régebbi anyagaim között kezdtem el keresgélni, és egy 2006-os előadásban találtam ezt a diát. Ennek az előadásnak az volt a címe akkor, hogy Térkép a rádióhoz. Ugye 2006-ban is már elég sok platform keringett a levegőben a DAB mellett, már akkor képbe került az, hogy lehet, hogy az egész földfelszíni rádiós platform az majd síjesztőbe kerül, és majd a távközlés, mobil távközlés jellegű rendszerek veszik át az uralmat. 2006-ban nagyjából így nézett ki a paletta. Itt egy ilyen rendszerezést próbáltam eszközölni a platformok elhelyezésére. Középen áll a kiindulás, az ALMFM, ami jelenleg jól működik, és mindenki által ismert és sokak által használt. A középponttól felfelé a broadcast jellegű platformokat gyűjtöttem össze, lefelé pedig a kétirányú, tehát távközlési jellegű rendszerek szerepelnek. A broadcast rendszereknél ugye az egyik a műhold, a másik a földfelszíni terjesztési mód, amire még csoportosítani lehet ezeket a rendszereket. A távközlésénél pedig már akkor a mobil távközlés az nagyon előtérben volt, bár hogyha most megnézzük ezeket a rövidítéseket, akkor nagy része ez is eltűnt a süllyesztőben. Illetve ami még van, a kábel rádió, a kábel televíziós hálózatokon továbbított rádió. És meglepődve láttam, hogy ha most kellene egy ugyanilyen ábrát rajzolnom, akkor elég sok változás lenne ez alatt, vagy elég sok módosítást kellene végrehajtani itt az elmúlt 14 évben. Pedig ugye azt gondoljuk, hogy át a rádiózás az egy statikus, hosszú évtizedekig állandó platform, nem sok minden történik benne, és hát azért azt látjuk, hogy alaposan megváltozott ez a térkép. Bocsánat, még egy pár megjegyzés erejéig visszatérnék. Az XM és a Sirius Rádió, Amerika műholdas rádió rendszere, ők egyesültek. A World Space Amerikára, Afrikára és Indiára irányuló szintén műholdas rádiórendszer volt, ők csődöt jelentettek. SDAB-ot sehol nem vezettek be, az SDMB úgy tudom, hogy Koreában még mindig kereskedelmi jelleggel elérhető. A DXB, ez a DAB platformon továbbított, de IP alapú rendszer lett volna, ez szerintem mindig csak papíron létezett. A MediaFlow megszűnt, a DVB-H-val sem továbbít tovább senki audio tartalmat. És hát 2020-ban nagyjából így néz ki, kicsit letisztítva az előző ábrát, hogy a mobil távközlés az erősen ott van, mint lehetséges platform audio tartalom átvitelére, műholdas platformokból az XM és a Sirius egyben megvan, ezen kívül a DVB-S2 és az SDAB is lehetséges platformként létezik, a kábelrádió is üzemel, és hát a földfelszínű platformok között pedig megjelentek újak is. Kezdjük az elején, tehát az első digitális rádió rendszer, ez a Double Digital Audio Broadcasting, amit nyugat-európai közszolgálati rádiók együttesen kezdtek el fejleszteni. Amit érdemes tudni a fejlesztőkről, hogy közszolgálati műsorszórók voltak, németek, franciák, angolok is benne voltak, és ők már abban gondolkodtak, hogy több csatornát működtetnek. Tehát ahogy nálunk is az MTV-nak is van Kossuth Petőfi, Bartók Dankó csatornája, tehát a nyugat-európai rádióknál is nem volt ritka az 5-6 csatorna. És igazából ez hozta ezt az egész multiplex rendszerű műsorszórást itt a digitális rádióban, hogy ők ebben gondolkodtak, hogy az összes programjukat szeretnék továbbítani. Az első kísérletek lehet, hogy már 1993-ban megindultak. Az első adások, tehát amit már hivatalosan elindított kísérletnek hívtak, 1995-ben kezdődtek, és 4 országot lehet megemlíteni 1995-ből, a norvégokat, a svédeket, Nagy-Britanniát és Magyarországot. Magyarország 1995. december 1-én kezdte meg az adatsugárzást. December 1-én nekünk egy kedves dátum, mert ez a magyar rádiózás évfordulója, és bármi, ami történt a DAB-bal, az mindig december 1-én történt. És lehetőleg kerek évforduló. Hát itt felsoroltam néhány műszaki paramétert. Az az érdekessége még a rendszernek, hogy tehát ugye 95-től már létezett a DAB, mint sugárzás, de ugye időközben nem állt meg az audiorendszerek fejlesztése, tehát az audiokódolásoknak a fejlesztése, és ez beszivárgott a DAB-ba is olyan módon, hogy 2007-től került be a szabványba az MPEG-2 audiokódolás helyett az MPEG-4 ACV-2, és ez vezetett aztán oda is, hogy Magyarországon, amikor úgymond tendereztetés után indult el a rendszer, akkor onnantól kezdve már csak DAB pluszban lehetett gondolkodni. Ugye a digitális rádiónak az egyik jellemzője, hogy nem csak audio tartalmat tudunk rajta továbbítani, hanem kiegészítő adatokat is. Ami ugye az FM rádiónál egy RDS rádiótext, az a DAB-nál lehet a DLS, Digital Level Segment, és az MOT, Multimedia Object Transfer, ami pedig képi információk átvitelére szolgálhat, illetve ja, amikor a rendszer fejlesztése történt, akkor még az internet eléggé gyerekcipőben járt, és ilyen elképzelések voltak, hogy például egy DAB-os adatcsatornában mini HTML oldalakon keresztül például a repülőtéri információkat továbbítani. Tehát ma már mosolygunk azért rajta. De akkor ott a 90-es évek közepén, végén azért ez még egy valós igény volt, legalábbis fejlesztői oldalról. Aztán az adóhálózat alkalmas arra, hogy egy szekvenciás hálózatokat alakítsunk ki, ez hatékonyá teszi a frekvencia felhasználást, és a DAB platformmal országos, illetve regionális lefedettséget lehet optimálisan megvalósítani. Létezik helyi rádiók számára is DAB sugárzás, ennek az úttörője Nagy-Britannia, Small Scale DAB-nak nevezik, de a többi országban ez nem igazán terjedt el. Ahogyan a 2000-es években nagy fejlődésnek indult az egész multimédia ágazat, egy időben a DAB bevezetését koordináló World DAB Forum, World DMB Fórumra változtatta a nevét. A DMB tulajdonképpen rádiófrekvenciás szempontból ugyanolyan, mint a DAB. Annyi a különbség, hogy audio csatornák helyett videócsatornákat helyezünk el a multiplexben. Ennek a megoldásnak Korea örült nagyon, ők be is vezették. Tipikusan 3-4 videóstreamet lehet egy DAB multiplexben elhelyezni. Erre elegendő a kapacitás. Mérlegelés kérdése, hogy erre megéri-e a spektrumot felhasználni. És hát ugyanúgy országos regionális lefedettség alakítható ki vele, mint a DAB-bal, hiszen rádiófrekvenciás szempontból nincs különbség. Aztán természetesen a World DAB Forum visszaváltoztatta a nevét World DAB-ra, mert a DMB nem futott fel annyira, tehát nem lett annyival vonzóbb a platform, hogy videót viszünk át audio helyett. Tehát a rádiónak kellett maradnia, és inkább arra volt igény, hogy a hang szolgáltatások legyenek elérhetők. És a DAB-nál még elfelejtettem megemlíteni, hogy az alkalmazható frekvenciasáv, a VHF-sáv, illetve az L-sáv, és az L-sáv spektruma is két részre van bontva, az alsó fele az L-sávi földfelszíni sugárzásra használható, a felső része az pedig műholdasra. Ugye ez is egy lényeges különbség, hogy az FM-hez képest, hogy más frekvenciasávot használ, ebből egyértelműen következik, hogy a meglévő FM rádiókkal semmiképpen nem lesz vehető az adás. És az FM rádió üzemeltetők mellett, ugye ott voltak a nagy AM műsorszórók is, akik szintén látták ezt, hogy a digitalizálás az valahol elkerülhetetlen lesz, viszont ugye kifejezetten a hosszú közép és rövid hullámú műsorszórásban igen jelentős infrastruktúra szükséges. És hát egy olyan rádiórendszer kifejlesztésében gondolkodtak, ahol ezt a meglévő infrastruktúrát meg lehet tartani. És ebből az ötletből, meg a szórspektrumú rendszer ötvözéséből keletkezett a DRM, a Digital Rádió Mondiale, tehát egy digitális világrádió rendszer, ami 2002 óta szabvány. Eredetileg hosszú, közép és rövid hullámú adások digitalizálására találták ki. Több audio jel multiplexálása is lehetséges, tehát egy adóval sugározhatunk 2-3, maximum 4 hangműsort is, de azért itt az már a minőség rovására megy, úgyhogy jellemzően az egy adó, egy műsor kialakítás maradt a jellemző, és itt is a hang mellett van lehetőség kiegészítő adatok továbbítására. Erre egy alkalmazást fejlesztett ki a Fraunhofer intézet. Országos, regionális, de igazából helyi lefedettségekre is alkalmas, erre kifejezetten a 26 MHz-es sáv felel meg. A DRM is fejlődött tovább, mert nem álltak meg a 30 MHz-nél, hanem később kifejlesztették a rendszert, úgyhogy a DRM 120-ként is említették, tehát hogy 120 MHz-ig lehessen digitális rádiórendszert létrehozni ezzel az eljárással. Ugye ebben már benne foglaltatik a 87,5-től 108 MHz-ig terjedő sáv, amiben ugye most az FM műsorszórás zajlik. Tehát igazából ez a rendszer már alkalmas arra, hogy a jelenlegi FM sugárzásokat digitálisra kiváltsa. Sőt, már a VHF 3-as sávban is megvalósítható, úgyhogy adott esetben a DAB csatornák spektrumában is létre lehet hozni DRM plusz adásokat. Tehát igazából a sugárzási paramétereiből adódóan itt is van lehetőség SFN-re. Itt két ábrára szeretném felhívni a figyelmet. Dél-Afrikában, a fővárosban így néz ki az FM spektrum. Látszik, hogy elég szépen tele van. És ennek a képnek egy kiragadott részlete az alsó, hogy két FM adás közé elhelyeztek egy DRM plusz adást. Dél-Afrikáról majd fogok még pár szót említeni, mert ők egyik platformra sem mondanak nemet. Aztán ugye a DAB az egy Európából indult fejlesztés volt, a DRM az egy nemzetközi összefogással létrehozott rendszerré vált. Létezik még a HD rádió, ami az USA-nak a fejlesztése és teljesen saját szabadalmaztatott rendszere. Szintén az FM, tehát az AM és az FM sávban is alkalmazható. Az FM sávra van olyan elképzelés, hogy a meglévő spektrum mellett az alsó és felső határokon sok idős digitális modulációval továbbítanak információt, vagy hát abban esetleg ugyanazt az audiójel folyamot viszik el digitálisan, így a hallgatóknak van, tehát megtarthatják a meglévő hallgatóságukat, aki még nem válna meg a jelenlegi FM-vevőjétől, illetve hogyha már fokozatosan átállt mindenki, akkor a később a lehetőség van arra, hogy a teljes sávban digitális rendszerben sugározzon, és akkor vagy audio minőséget javíthat, vagy több audio szolgáltatást sugározhat ki a sávjában. Japánnak is saját digitális rádiórendszere van, ISDBT SB-nek hívják, a rövidítés nem képtelenség volt a címben kifejteni, úgyhogy ott az első pontban látható. Tehát ez egy integrált szolgáltatású digitális műsorszórás földfelszíni, és az alsó indexben az SB jelölés utal arra, hogy ez hangműsorszórásra van. Tehát igazából az ISDBT az a digitális televízióra is érvényes, és tulajdonképpen a 13 szegmensre bontható digitális tévé részből 3, illetve 1 szegmens kiválasztásával lehet hangműsorszórást létrehozni. És a következő a CDR, a legújabb digitális földfelszíni rádió platform, Kínának a saját fejlesztésű, saját szabványú rendszere. 2013 óta szabvány, 2016 óta üzemel, egyelőre néhány városban. Korábbi sajtóanyagokban még lehetett olvasni a terveket, hogy 2015 vagy 16 végére 560 városban lesz elegendő. Én erre vonatkozóan mostanság nem találtam információt. Szintén a meglévő FM adások digitalizálására van kitalálva, viszont semmi másra. És ami a jövő nagy várományosa, ugye az 5G az most minden területen tarol, vagy legalábbis nagyon ígéretesnek látszik, de ez alól a műsorszórás sem fog kimaradni nagy valószínűséggel. Már végeztek 5G broadcast kísérleteket, Németországban és Spanyolországban. Mitől 5G broadcast ez? Miért nem elég, hogy csak 5G? Attól, hogy tehát még ha egy szupergyors, nagysebességű mobil hálózatunk is van, hogyha egyidejűleg sok előfizető szeretne streamet nézni, akkor feleslegesen terheljük a hálózatot rengeteg egyedi streammel. Az 5G broadcast ezt oldaná meg, hogy a foci meccseket, a rendezvényeket, koncerteket, bármilyen audiovizuális eseményről a tudósítást, de lehet TV-csatorna, rádiócsatorna, egyirányú, valóban broadcast jelleggel sugároznak ki, és csak tehát ugyanazt a streamet. És tehát ezt nem kéne megsokszorozni azzal, amennyi előfizető ezt nézni szeretné. Előfizetés nélkül is elérhetőnek kell lenni, tehát SIM-kártya nélkül is működnie kell, és hát az a cél, hogy ne legyenek fizetősek ezek a szolgáltatások, de bizonyára lesz lehetőség arra is, hogy kódolt csatornákat továbbítsanak ezen a rendszeren. Akkor nézzünk meg néhány térképet, hogy hogyan áll a DAB elterjedtsége. Azért ezek a színezett térképek mindig csalókák, mert nyilván a szürke területek azok, ahol nincs DAB, ami meg a kék bármely árnyalatában van, ott vagy kísérlet van, vagy rendszeres szolgáltatás. De például az, hogy Oroszországban mondjuk van egy kísérlet a fővárosban, attól beszínezzük az egész országot. Úgyhogy ezt azért nem feltétlenül a területtel, tehát nem feltétlenül a területet szemléltetik jól ezek a térképek, de hogy mely ország mutat érdeklődést, vagy melyikben van kísérlet, az már látszik. Tehát minél sötétebb a kék, annál inkább előre haladott állapotban van a DAB. Tehát itt látszik, hogy ez Európának a digitális rádiórendszere, hát a vezető szerepe egyértelműen Nagy-Britanniának van, Németország, Franciaország ott van szorosan az élvonalban, Olaszország is, és nem olyan régen a kelet-közép-európai régió is elkezdett felzárkózni. Ausztriának van most már több mint 2 éve üzemelő szolgáltatása, Csehországban most zajlik a telepítés, Lengyelországban is vannak fejlesztések, illetve ami számomra egy ilyen meglepetés volt, hogy Ukrajna tette le még a Voxnát a DAB mellett. És ugye itt nálunk 25 évig tartott egy DAB kísérlet, Ukrajna talán 3 évvel ezelőtt indított egy pilotot a fővárosban, és 1,5-2 év után úgy döntöttek, hogy nekik ez jó, és ezentúl rendszeres szolgáltatásként fog üzemelni. Országos hálózat kiépítésére egyelőre még nem lehetett olvasni, valószínűleg a nagy terület miatt azért ez még biztos, hogy várat magára, de ott is egy szavazat a DAB mellett megvan. És az Európán kívüli területeken pedig hát Ausztrália építette meg ugye a DAB hálózatát, illetve ugye látszik a Dél-Afrikai Köztársaság is, illetve egy-két közel-keleti állam, illetve itt is Kína is rajta van tulajdonképpen. Tehát 2006-os sajtóközleményekben még az szerepelt, hogy Kína a DAB-ot fogja bevezetni, és ennek azért örült a World Dab Forum, mert bíztak benne, hogy a DAB, tehát hogy mivel óriási a lakosság szám, ez jó hatással lehet a vevőkészülék piacra, és ha még 1 milliárddal több potenciális hallgató van, akkor lehet, hogy a nagy számú gyártás miatt még olcsóbban lehet hozzájutni majd a DAB vevőkhöz. Kicsit kinagyítanám Európát, csak hogy jobban lássuk, hogy a környező országokban is igazából, tehát Ausztriát említettem, Csehország megvan, Szlovákiában is van kísérlet, Romániában is van, bár ott intenzív érdeklődés nem mutatkozik. Szerbia is meglepetés volt, mert ott is csak 3 évvel ezelőtt, 2017-ben tartotta a World Dab Forum a legelső ilyen demo workshopját a DAB-ról, és már ott is elindultak a kísérleti sugárzások, illetve Szlovénia és Horvátország is végzi a sugárzást. Ezen az ábrán a DRM adásoknak a térképe látható, a DRM-nek a honlapjáról. Itt már azért előtérbe kerül a latin-amerikai régió, illetve Ázsia. Tehát ugye a DRM-mel, főleg a hosszú és közép hullámnál a nagy terület lefedése, mint előny, az tényleg ezekben az országokban jön elő, mint India és Kína. Viszont az is igaz, hogy például összehasonlítva egy 2004-es DRM sugárzási menetrenddel a mostanit, azért jelentősen lecsökkent még a kísérleti sugárzásoknak is a száma, de bízunk benne, hogy azért ez fog növekedni. India egyébként ebben elég erős, mert a Nautel cég 50 DRM-képes adót telepített le Indiában az elmúlt években, talán 2 évvel ezelőtt. És a DRM Plus-ra pedig már lehet tudni, hogy 4 ország inkább lehet az érdeklődők közé sorolni, Oroszországot, Dániát, Dél-Afrikát és Indiát. Ugye Dél-Afrikánál a spektrum képet már láttam, Dániában több FM állomásról is, vagy több FM frekvencián is végeztek kísérletet, Oroszországban pedig az érdeklődés mutatkozik erősnek. A HD rádióhoz egy régebbi térképet találtam, ezt 2015 óta nem találtam aktuálisabbat, ami az összes, tehát az egész földre kiterjed. Ezen is vannak azért érdekes dolgok. Egyrészt ugye, hogy ez látszik, hogy Amerikának a rádiója, de Kína már ezen a térképen is rajta van, illetve, hogy szigetszerűen vagy elvétve azért európai országok is megtalálhatók ezen a térképen. Én konkrétan 2 kísérletről tudtam, az egyiket Svájcban egy magán FM rádió végezte, illetve Lengyelországban volt egy, és nem olyan régi információ, hogy Romániában is van 3 olyan állomás, ami kísérleti jelleggel folytat HD rádió sugárzást. A bevőkészülékek számáról nincs információ. Az ÖG Broadcastról pedig a Rode Schwartz legfrissebb előadásának a térképét szeretném megosztani. A piros és a narancssárga jelzések, azok még csak tervezést, illetve érdeklődést jelentenek. A kék, nem is tudom, hogy látszik-e rajta kék, az egy megerősítés, hogy valóban fognak 5G broadcastot folytatni, és a zölden jelzett helyeken folyik valamilyen szinten sugárzás, de szinte biztos a vehető, hogy kísérlet és még nem üzleti szolgáltatásként működik. A vevőkészülékekről néhány szót. Azért önmagában egyik digitális rádió platform sem alkalmas arra, hogy meglévő vevővel vegyük. A DAB-nál ugye a más a frekvenciasáv, a HD rádiónál szélesebb spektrumot kell venni, plusz dekodolni kell ugye a digitális jeleket. Ez mindig egy ilyen kicsit ilyen gumicsont így a bevezetések körül, hogy mi újság a vevőkészülékekkel. Ha a kísérleti adások elindulása után egy bizonyos időablakon belül nem jelennek meg a vevők, akkor nem nagyon lehet bízni a rendszernek a sikeres bevezetésében. Általában ugye ezek úgy kezdődnek, hogy megjelennek az első prototípusok, aztán később jön ugye a tömeggyártás, de a prototípusok azok még meglehetősen drágák. Viszont, hogyha van olyan hogyha a lefedettség nem csak foltszerű egy országon belül, illetve van vonzó tartalom, akkor biztos, hogy ez adja meg a lökést, biztos, hogy hatással van a vevőkészülék piacra is. Tehát biztos, hogy onnantól kezdve legyártanák és értékesítenék nagy számban. És ez bármelyik rendszernél így van. Tehát nem csak a DAB-nál, ez a DRM-nél is, HD rádiónál is. A HD rádióról is 3-5 évvel ezelőtt még azt lehetett olvasni, hogy már hány ezer amerikai állomás indított kísérletet, de azt nem, hogy hány vevő van. És tulajdonképpen a vevők száma, tehát hogy hány eladott vevő van, erre vonatkozóan nem sikerült információt találnom. Arról igen, hogy autórádióból van nagyon sok típus. Tehát hordozható vevőből kevesebb van a HD rádiónál, autórádiókba viszont beépítik, és a DAB-nál is. Tehát már ugye ettől az évtől lesz, december 20-ától lesz kötelező az új autóba beépíteni a digitális földfelszíni vételre képes rádiót, és most már új gyártású autót csak így lesz szabad értékesíteni. Hát itt vegyesen feltettem néhány képet, ami érdekes. Ja, tehát van köztük DAB-vevő, Birdspace, DRM, van USDBT, az NFC is logóval, ez a mobiltelefon alakú, van egy wifi-s rádió, egy csak internetes rádió, de wifi-vel, és ez a készülék érdekes, mert ez már egy két normás vevő, ez azt jelenti, hogy DAB és DRM képes. És azt mi szakmai körökben így lehet ezt a véleményt is hallani, hogy igazából ez is adna egy lökést az egész vevőkészülék piacnak is, hogyha nem csak egy normára gyártanának DAB-vevőt, vagy nem DAB-vevőt, hanem digitális rádióvevőt, hanem legalább DAB és DRM-re. Akkor Magyarországon ilyen tevékenységek voltak digitális rádiós téren. Egy dologra mindig szeretném felhívni a figyelmet. Felvázoltam ide egy időszallagot az egész magyarországi rádiózásról. Ezt a nagyjából egy évvel ezelőtt megtartott előadásban is felhasználtam, kezdve az első csepeli rádióadástól, hogy egy nagyon érdekes csavar van Magyarországon a DAB megjelenésében a többi nyugat-európai országhoz képest. Ugye azzal szoktuk kezdeni mindig, hogy a 80-as évek végére Nyugat-Európában telítődött a 100 MHz-es FM sáv, és ezért volt szükség egy olyan megoldásra, amivel ezt a frekvencia szűkösséget lehet kezelni, és hogy ezért született meg a DAB. Hát nálunk 1995-ben elkezdődött a DAB kísérlet, és akkor az URH hálózatunk még az úgynevezett keleti normás FM volt, nagyjából a három országos programmal. Nem igazán volt még nálunk akkor még nem indult be a tömeges, tehát az, hogy az FM sávban tömegesen megjelenjenek a tartalomszolgáltatók. És igazából 96-97-től kezdődött meg a 100 MHz-es FM sávnak a kiépítése, ami eltartott jóformán 2006-ig, tehát hogy a Kossuth hálózatnak az utolsó adő, és nagyjából akkor lett letéve, de tulajdonképpen még két évvel ezelőtt is bővítettünk FM-et, úgyhogy nem is lehet azt mondani, hogy teljesen lezárult. Tehát nekünk hamarabb volt meg az a rendszer, ami azt hivatott volt kiváltani, amit később vezettünk be. És itt az első kísérleti adást az Antenna Hungária részéről Somodiné Cilike koordinálta, a Magyar Rádió oldaláról dr. Vajda Zoltán, és a HTM belül akkor létezett a DAB-kör, az ő elnöke, a DAB-körnek az elnöke dr. Szokolai Mihály voltak, és sajnos ma már nincsenek közöttünk, úgyhogy de azt gondolom, hogy muszáj megköszönnünk a munkájukat, mert korszakalkotó volt, amit akkor ezzel a kísérleti sugárzással ők létrehoztak. Az első adás az egyadó berendezéssel indult meg Széchenyi hegyről, ez még egy telefonkendabadó volt, soha többet nem gyártott belőle többet a telefonken, és ezzel nagyjából így a budapesti lefedést lehetett elérni, meg nagyjából egy olyan 30-40 kilométeres kört. És viszont ugye az adóteljesítmény az nem lehetett egyszerűlegesen magasabb VHF sáv miatt, ugye akkor még működött az analóg televíziózás, és a VHF sáv az foglalt volt, tehát a DAB teljesítmények azok jellemzően ilyen 200-250 watt körüli értékek voltak. És hát az érződött, hogy azért a sűrűn lakott területeken is itt városon belül ez az adó önmagában nem biztosít jó lefedést, és ezért két évvel később a Száva utcai telephelyen került üzembe a második adóberendezésünk, ez egy Hirschmann gyártmányú adó volt. 2000-ben, december 1-én, csak hogy évforduló legyen, akkor kezdtük meg a hangműsorok mellett az adatszolgáltatást. A műsorok egyébként a kísérlet indulásakor a Kossuth Petőfi és a Bartók rádióadásai voltak. A 2000-es adatinzerter beiktatása után indult el a DAB Classic, illetve későbbi nevén Classic Plus csatorna, ami a Magyar Rádiónak egy konzervműsora volt ami 25 órás zenei anyag volt, multimédiás tartalommal, tehát a zenéhez kapcsolódó képekkel kiegészítve. Tehát zeneszerző portré, a zenekar képe, hangszer, érdekességek, ez tényleg egy szépen megszerkesztett anyag volt, és hát ez ment a negyedik csatornában sokáig. Pár évvel később sort kerítettünk egy fejállomás rekonstrukcióra. Hát az első fejállomást még egy francia gyártótól, az Itis-től vettük, lecseréltük később egy a svéd gyártónak az eszközére, ez már technológiájában is és felépítésében is teljesen más volt, mint az első. És 2008-ban indult el a harmadik adó is, ami a hármas határhegyen kapott helyet. Szintén ilyen 200 watt teljesítménnyel, és akkor egy teljesen új fejállomás került üzembe, amit szintén egy francia cég szállított, a Digidia. És hát tulajdonképpen ez a kialakítás működött egészen szeptember 5-ig, és hát tulajdonképpen minden beszállítónknak megköszönhetjük, hogy a berendezéseik kiállták az idő próbáját, mert erre nem biztos, hogy más országban is lenne referenciájuk, hogy 12 évig különösebb problémák nélkül üzemeltek akár a fejállomás, akár az adóberendezések. És itt sárgával feltüntettem ugye azt, amit mondtam, hogy te 2012-ben szabadult csak fel a DHF-3-as frekvenciásávonnal lehetett volna a dabadók teljesítményét megnövelni, erre azonban a lekapcsolásig nem került sor, és hát ugye a 2020-ban szeptember 5-én pedig véget ért a licensz, és lekapcsoltuk az adóberendezéseket. Itt szeretnék mutatni néhány képet. A baloldali képen a fejállomás látható, a Digidia rendszere, egy 1+1 hot standby kialakítású rendszer, tehát a REC felső részében és az alsó részében ugyanaz volt kialakítva, és tehát ezek melegtartalékot képezett az egyik a másiknak. A másik képen pedig a Pliss, a Széchenyi hegyi Pliss adóberendezésünk látható. Itt látszik a kijelzőjén, hogy 194 watt kimenő teljesítménnyel üzemelhetett. Itt a három telephely, Széchenyi hegy, Száva utca, illetve a hármas határhegy. Esetleg az Antenna Hungária honlapról ismert térkép, ami a lefedettséget mutatta, ezt lehetett ezzel a három adós hálózattal elérni, és hát én még bemásoltam ide szintén a saját honlapunkról azt a táblázatot is, amelyben a műsorokat foglaltuk össze. Itt látszik, hogy a Magyar Rádió műsorai kibővültek a Magyar Katolikus Rádióval, mint közműsorszolgáltató, bekerült a Klubrádió, az Inforádió és a Lánchíd Rádió is. Egy bizonyos ideig még a Neo FM is része volt a Multiplexnek, illetve az utóbbi időben, nem tudom, 2-3 éve a Dankó Rádió is bekerült a DAB Multiplexbe, de ezt a sok változtatást itt nem szerettem volna feltüntetni, tehát ez volt a legstabilabb, legstatikusabb szolgáltatásunk, amit a DAB-on tartalomként adtunk. Na, de nem csak a DAB-bal foglalkoztunk, hanem volt egy középhullámú DRM kísérletünk is 2008-ban, tavasszal. A Katolikus Rádió, nem tudom, hogy az előadás hallgatói közül hányan tudják, 2004 és 2011 között középhullámú sávban is adott három adóberendezéssel. Lakihegy volt az egyik, Siófok és Szolnok a másik kettő, Siófok és Szolnok szinkron egy frekvenciás hálózatban adott. És akkor ez még analóg volt. És egy kísérleti DRM sugárzásra került sor, csak a Lakihegyi adóval. Ezt 4 héten át heti 2 alkalommal végeztük, tehát nappal és éjszaka is végeztünk ilyen kísérleteket. Egy 15 kW-os telefonken adóval, amihez vettünk egy DRM modulátort. És az akkori szabályozásnak megfelelően 5-5 teljesítménnyel szabad volt DRM-ben adni. 120 méteres antennát használtuk hozzá, ami egyébként a katolikus rádiónak az üzemi antennája volt. Hát itt is néhány kép a magáról a kísérletről. Ez maga az adóberendezés, nem látszik teljesen a képen, és ez maga a DRM modulátor, mert tartozott hozzá egy ilyen kiúszható billentyűzet, itt lehetett az összes üzemi paramétert állítani, illetve a szövegeket is, illetve a társaság, akik részt vettek a kísérlet lebonyolításában. És hát természetesen a vételt is ellenőriztük egyrészt helyben, mérővevővel, ez egy Fraunhofer mérővevőnek a szoftvere, ami látszik, illetve voltak mérőautós mérések is. Ugye a katolikus rádiónak kiemelt célterületei voltak Székesfehérvár, Kalocsa és Esztergom, és ilyen irányokban indult el a mérőautó, és rögzítette a térerősséget, jelzői viszonyt. A kísérletnek egyébként nem lett folytatása, minden résztvevő igazából pozitívnak ítélte meg az eredményeket, és egy olyan záróvélemény alakult ki, hogy ezeket jó lenne folytatni, mert ígéretesek, de utána erre már sajnos nem került sor. És volt még egy középhullámú DRM kísérlet, ez pedig Solton történt, ugye 2017-ben volt a 40 éves régi adóberendezésnek a rekonstrukciója, amikor a Nautel cég letelepítette a 2 megawattos adóberendezését. Már a kiírásban szerepelt a DRM módra való képesség, ez azt mondom, hogy nagyon előremutató intézkedés volt, és a telepítések idején ugye éjszaka végeztek próbasugárzásokat, itt mind az AL, mind a DRM módban végeztek kísérleteket a kollégák, és kaptam tőlük 2 szép ábrát, többet is, de most ide csak 2 illesztettem be, amikor egy adóblokk, tehát egy 400 kW-os adó működik DRM-ben, mi antennán, illetve az antennán. Itt azért az látszik, hogy nem tudom, hogy kivetítve mennyire látszik, tehát itt ez maga a mért spektrum, és itt van a spektrummask pirossal. És azért az látszik, hogy mi antennára teljesül, hogy a spektrummaszkon belül maradjunk, antennára kiadva a jelet viszont nem, úgyhogy de igazából ez az egy, amin korrigálni kell ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy Solttal tudunk DRM üzemmódban menni. Tehát az adó maga képes, a kisugázott jel nem teljesíti a paramétereket még. És hát nem csak középhullámú DRM sugárzás folyik Magyarországon, hanem rövid hullámú is. Ez pedig a mi egyetemnek, illetve a nagy frekvencia Kft-nek az együttműködésében történik. A 26 MHz-es sávban indítottak adást, láthatók a paraméterek, ez igazából egy csatorna, és az az érdekessége, hogy egyedi gyártású, tehát saját gyártású adóberendezést alkalmaznak, Rohde-Schwarz modulátort, és ezt egy, tehát hogy szoftveresen hajtják meg. Ugye a DRM-nél ott erős volt ez a szoftveres irány, főleg azért, mert a jövedőkészülékeket is segítették ezzel, hogy szoftverrádiót hoztak létre, és akkor például a rádióamatőrök könnyen tudtak DRM adásokat dekódolni, tehát ugyanez működik adás oldalra is, és ezt egy ilyen monopol antennával sugározzák, és elég nagy sajtóvisszhangot kapott a nemzetközi rádiós honlapokon ez a sugárzás, úgyhogy teljesen ígéretes ez a rész is. Vételi visszajelzés egyébként, tehát noha ugye a 26 MHz az elsősorban ugye a helyi ellátottságra lenne kihegyezve, de a terjedési sajátosságok miatt Delftből kapták a legtávolabbi visszajelzést, ahol még vették az adásukat. és szintén a DRM-hez kapcsolódik, bár ez nem adás, hanem vétel. Az NMHH most már hosszú évek óta működtet egy DRM vétel figyelő állomást, szintén a DME és Nagyfrekvencia Kft. Közreműködésével tartják üzemben ezt a rendszert. Érdemes felkeresni az NMHH-nak a honlapját és megkeresni ezt a vételfigyelőt, tehát van fent egy adásrend, bizonyos időtartamokra bontva, hogy melyik adásokat figyelik, és akkor mindenféle grafikonok születnek ebből. Hát, röviden ennyit szerettem volna mondani a digitális rádiózásról. Nyilván nagyon-nagyon sok mindent lehetne még, akár egy-egy rendszert külön kivesézve, vagy jobban fókuszálva például a nyugat-európai trendekre, vagy az onnan közép-kelet-európára átszivárgó trendekről. Az egészen biztos, hogy a rádió az egy sokszínű platform lesz. Tehát az egyik kulcsszava az egész mostani rádiózásnak az a diverzitás. Nem csak a platformok terén, hanem a műsorok, szolgáltatások terén is. Ezt egyébként az UNESCO elnöke is egy videó üzenetben, amit a 2020-as rádiózási világnapra állított össze, abban is megemlítette. Tehát ez a lényeg, hogy a diverzitás jellemzi a rádiót. Azért a felsorolt rendszerekből látszik, hogy tulajdonképpen minden típusú műsorszolgáltató megtalálhatja azt a rendszert, ami számára a legkedvezőbb, és igazából időkérdése, hogy mennyi idő múlva tud erre átállni, vagy érdemes erre átállni. Az egészen biztos, hogy a bevezetés évekig tartó folyamat, tehát sokkal statikusabb piacról és technológiáról van szó, mondjuk összehasonlítva a mobiltelefóniához, vagy a mobiltelefóniával. Viszont az is tény, hogy ahol a bevezetés már előre haladott állapotban van, lásd Anglia, illetve Nagy-Britannia, Norvégia, Svájc, ott már kézzel fogható előnyei vannak. Tehát egyrészt a szolgáltatások sokszínűségében, illetve ugye Norvégiáról nem említettem meg, hogy ők az első ország, akik már lekapcsolták az FM adásaikat, és tehát csak az országos hálózataikat csak DAB rendszerrel üzemeltetik, és ez bizony gazdasági előnyöket jelentett nekik. Viszont ott is eltartott 2 évtizedig a bevezetés. Magyarországon pedig összességében szerintem annyit lehet elmondani, hogy a digitális rádiózásnak hát múltja már van, jelene is van. Ez egészen biztos. És ugye Lord Kelvinnek volt egy érdekes kijelentése, nagyon régi, hogy a rádiónak nincs jövője, de talán az látszik, hogy meg tudjuk cáfolni, mert nem is egy jövője van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Igen, még azt elmondanám, bocsánat, hogy ezzel a képpel zárnám itt az előadást, ezt a 2008-ban, amikor elindítottuk, csak a telepítés volt a DAB fejállomásnál, akkor kipróbáltuk a képátvitelt is. A fényképet Bozóki Sanyi kollégától kaptam ott hirtelen, mert kellett egy fénykép. És tehát ez egy DAB-on kisugázott és egy iRiver vevőn visszavett slideshow részlet lefényképezve. Köszönöm.
Megkérdeznék, hogy 95-ben, amikor indultak itt a kísérletek, mekkora volt egy DAB vevő, tehát méretre, meg fogyasztásra? Mert azért ez a technológia 95-ben még rendesen fogyaszthatott meg, hát bonyolult volt vevőkészülékként. Ha emlékszik rá, hogy...
Igen. Hát egy bőröndöt cipeltünk magunkkal, tehát én nem tudom...
Ez egy mérővevő volt.
Asztali vevők léteztek, hordozható vevő volt akkoriban a legkevesebb, talán még nem is létezett. PC kártya volt még, az volt a cégnél, tehát a cégnél PC kártyával tudtuk ellenőrizni, de hát ugye az nem mérővevő volt, csak a szolgáltatás meglétét tudtuk ellenőrizni. A mérővevőt azt bőrönben cipeltük, és autórádiók voltak akkoriban, hordozható vevők azok csak a 2000-es években kezdtek el nagy számban. Típusára sajnos már nem emlékszem.
Igen. És akkor van egy másik kérdésem is, hogy ugye itt van ez a mobiltelefon, amelyik komment mobil, és hogy ebben bezőrben van. Igaz, hogy csak fejhallgatóval lehet, vagy fülhallgatóval lehet hallgatni, mert normál antenna képessége nincs benne, és a vezetéket használja antennának. De van-e olyan mobil már a piacon, hogy erről tudsz-e, ami már DRM képes például? Vagy DAB-képes, vagy ilyesmi?
DRM-képesről nem tudok. Uh-huh. DAB-os létezett. Az LG-nek volt egy típusa, amiben integrálva volt a... Nem, az FM mellett. Én úgy tudom, hogy az FM mellett. És ugye volt is egy időszak a mobiltelefonok terén, hogy az FM rádiót így elfelejtették az applikációk közé felvenni, és ez azért elég nagy felháborodást is okozott azért a hallgatóknál is, mert így akkor ugye az adatforgalmon keresztül kell internetrádiót hallgatni, ami ugye már fizetés vagy díjköteles, tehát már nem ingyenes. És például a rádiónak ez is egy fontos szempontja, hogy onnantól kezdve, hogy az ember megvette a vevőkészülékét, onnantól kezdve ingyenes legyen. Mármint, hogy neked, tehát egy semmiféle előfizetési díj ne terhelje a hallgatót, így van.
Jó, most akkor még lenne egy szakmai jellegű kérdés. Ha valaki például ilyet sugároz, a DAB-nak, mint kódolásnak a használata, ez mit nem köteles. Tehát az, hogy megveszi, mondjuk a DAB-nak a munkája, megveszi a jogot, hogy sugároznak DAB-ot, az ugye egy voltávos tender, frekvencia tender keretében megveszi a frekvenciát, és azt, hogy ezen DAB-ot sugározva megkapja rá megvedőt. De kell-e még valami nemzetközi tervezetnek fizetni?
Nem.
Csatornák után vagyunk. Tehát ott már semmi egyéb fizetési kötelezettség. Mondjuk A3 részéről már
nincs.
És vajon az ország részéről, hogy DAB-ot használ, van valami a nemzetközi tervezetek felé valami fizetési kötelezettség?
Bocsánat, még egyszer, hogy...
Valami minden fizetési kötelezettség?
Nem, semmi nincs. Semmilyen.
Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy itt a délvárat, a hatóság pénzkerülés ugyanaz van ezekkel a szegmentessávokkal, mint nagyon sok másik szegmentessávokkal, hogy ez mindig nemzetközi koordinációnak az eredménye, hogy a sávokon belül pontosan melyik frekvenciák használható, ezért önmagával fizetni nem kell, de meg kell állapodni a főleg a környező országokkal, ugyanis a nagyon fontos az, hogy egy-egy szolgáltatás mekkora szolgáltatást okoz a másik országnak kölcsönösen. Ez mindig egy sok-sok éves folyamatnak az eredménye, hogy melyik frekvenciákat lehet hallani. Használni, bocsánat, és egy kapcsolatot én is akkor rögtön egy sokkal inkább költői kérdéssel, mert nem várom évától a választási szerzőt, nem tudhatja jelenleg, hogy van itt két olyan frekvenciasáv, ami DAB-ra használhatnánk, vagy arról kijelölve nemzetközileg, ugye a DHR-sáv és az L-sáv, ami az előtt, tehát meg S-sáv, hogy ezeknek vajon mi lesz majd a jövője? Hiszen manapság olyan frekvenciaiségben vagyunk mindenhol a világban, hogy mindenki mindenféle frekvenciákat szeretne használni, de ez a kettő, ez gyakorlatilag jelenleg nincsen kihasználva. Ebben az elsőben tudom, hogy semmilyen szolgáltatások nem működnek.
Nincs, és elvileg meg is volt a tervezés a multiplexekre, multiplexek kiosztására, de tulajdonképpen amikor mondjuk a HTL berkein belül szakmai körökben beszéltünk, mindig csak a VHF-hármasában gondolkodtunk, mint lehetséges lefedés.
Én, illetve a másik most a VHF-hármasában a kérdése is ugyanígy fennáll, hiszen DAB-ra vagy pedig DVB-T-re lehetne használni ezt a sávot jelenleg. A DVB-T használata az ennek a sávnak világszerte nem jellemző, ugyanis nagyon nagy méretűleg antennák jelenek, hogy ezek alapvetően kikoptak már mindenhonnél, tehát tévés felhasználása ezért nincsen Magyarországon sem, meg a világon nem nagyon van, nem jellemző egyáltalán, de az lett volna a másik jó lehetőség erre, tehát itt most ez is kérdésessé vált ennek a frekvenciaságnak a sorsa, mire lehet majd hasznosítani.
Hát ugye a potenciális lehetőség az valóban a DAB, illetve a DRM plusz.
Igen.
Én azt mondom, hogy VHF 3-as sáv az a mobil szolgáltatók számára nem annyira vonzó.
Megszabad azt kérdezni, mit jelent az, hogy a szeptember 5-én viszont vége? volt egy ilyen adatunk. Az mit jelent?
Lehet, hogy nem a licenc volt a legmegfelelőbb kifejezés, amit erre használtam. 2008-ban kötöttünk, 2008-ban tendereztette meg az NMHH a DAB üzemeltetését, DAB hálózat kiépítését, illetve üzemeltetését, és ezt az Antenna Hungária nyerte meg, el is indult a sugárzás, és ezt a szerződést 12 évre kötöttük 2008-ban. És egyszerűen ez az Antenna Hungária és az NMHH közötti szerződés járt le. Egyelőre nincsenek szándéknyilatkozatok semmelyik másik résztvevő irányából.
Az adás is vétel is, igaz?
Nem, az adás megszűnt.
Ja, hogy az a
bizonyos... Le lett kapcsolva, igen.
Le lett kapcsolva, igen. Mikor lett magyarul? Egy javogvevő jelenleg, vagy polgár, tud-e venni dabot jelenleg Magyarországon, vagy nem?
Nem. Jelenleg nem.
Mikor várható ez, hogy lesz?
Tud venni, hogyha például Sopron valaki.
Jó, én most a magyar viszonyokat próbálom, hát ez az import végtel.
Külföldi szomszédokat.
Hát határmentén a külföldi lehet.
Egy kicsit olyan fura, hogy Ausztriában, Csehországban már előrébb vannak. Mi meg itt, bocsánat, a kezdeti stádiumban vagyunk.
Hát igen, ez egy ilyen furcsa helyzet most.
Még egy, valaki mondta, hogy Alkurár Gönő most vette a dambűsort. Hogy jut hozzá?
Magyarországon per pillanat nem tud autórádión keresztül
sem. Magyarországon ez egy külföldi adó, amit mi volt képes.
Hát ha szeptember 5-e után történt, szeptember akkor minden bizonnyal külföldi adó volt.
Autórádión igen. Volt dambűsor. Tehát az a külföldi adó.
Van itt egy egyszerűbb szűk, amit nagyon kevesen tudnak az autórádiók esetében jellemző leginkább egyébként, hogy használják azt a technológiát, hogy abban az esetben, hogy a dabadás FM adásban is elérhető, és nem értékeli a dabadás a rádió, például mondjuk egy tetőtű műsor, mint a kettőn elérhető, akkor az abból automatikusan átkapcsol FM-re a rádió, és hallgathatja az FM adást, és valószínűleg nem veszi észre,
hogy átkapcsolod.
Nem is az ott már nem lehetett, a rádió automatikusan átkapcsolod az FM-re.
Ez működött a mi rendszerünkön is a Magyar Rádió közszolgálati csatornáival. Ezt megerősítették.
Mikor újítható meg? A magyarok izgatna, hogy Magyarországon tisztes legyek körülmények között hogyan lehet, mikor lehet menni dabot. Mert ugye a rendszerek azok működnek csodaszépen is vannak már, ugye az Antenna Hungáriának már szerkesztősége megvan, ahogy látom. Nem?
Van tapasztalatunk, azt most már el lehet mondani.
Szinten megvan.
Igen.
Kísérleti adás, mi antennával, valódi antennával, azt láttam, hogy ez szépen megy. De ebből már bocsánat, a hallgatók mikor fog minden részesülni?
Hát tulajdonképpen nem én fogom tudni megválaszolni ezt a kérdést. Ha elmondhatom azt a gondolatot, ami így személy szerint engem ezzel kapcsolatban foglalkoztat, az, hogy ez a szeptember 5-i lekapcsolás, ez egy végleges lekapcsolás volt, vagy egy átmeneti, és tulajdonképpen erre nem sikerült választ kapnom nekem sem. Tehát ez, igen, csak ez nem az Antenna Hungáriának az önálló döntési köre, hogy ezt most folytatja, vagy nem. Tehát ez egy sokkal összetettebb folyamat, amiben az Antenna Hungária igazából csak egy szereplő a sor végén.
Még egy apró nagy kérdés. Van három adó. Mit csinálnak azok? Most kísérleti stádiumban vannak?
Nem, le vannak kapcsolva.
Tehát a Széchenyi hegy, a Száma utca,
meg a hármas határhegy, az adóberendezések le lettek állítva.
Nem értem.
Leállítottuk az adóberendezéseket.
Szóval most,
tehát most nem, nincs sugárzás. Így van. Így van. Sőt, igen.
Energiatakarékosság van.
Energiatakarékos üzemmódba mentek.
Kulányi Gábor online nézőnknek a kérdése. Azt kérdezi, hogy tulajdonképpen most akkor az FM győzött, hogy lehet összefoglalni a helyzetet. Győzött a DAB fölött. a múlt igazából a múlt győzött, az eszem győzött, vagy pedig valami várható, valami az alamút végén látszik-e valami fény?
Én azt gondolom, hogy ezek a platformok nem feltétlenül versenyeznek egymással. Semmiképpen sem gondolnám, hogy az FM-nek a DAB-bal versenyeznie kell, vagy fordítva, hiszen Norvégiában is, és Nagy-Britanniában is, ami két jó példa igazából a DAB bevezetése, ott is nagyon, tehát két évtizedig egymás mellett léteztek a platformok. Hogy az FM győzötte, mondhatjuk, hogy igen, mert FM van, DAB pedig nincs, tehát ha ilyen egyszerűen közelítjük meg. Ugyanakkor elégedettek vagyunk-e azzal a frekvenciakészlettel, ami az FM esetén nekünk rendelkezésre áll. Minden műsor tartalmat szándékozni adó szereplő jut-e frekvenciához. Az ellátottság az megfelelője a határok mentén élők számára is, megfelelője a rossz terepviszonyok között elhelyezkedő településeken. Tehát mondhatjuk, hogy győzött az FM, de hogyha azért feltesszük magunkban a kérdést, hogy tökéletes az FM, szerintem a válasz arra is az, hogy nem.
Köszönöm. Másik kérdés még esetleg internet oldalról, akik a vérkezette? Zászlórásod nincs. Köszönöm szépen. Hát akkor azt köszönjem meg én ennek ezt az igazán érdekes előadást, meg utána a kérdéseket is feltehet a hallgatóságnak, mert egész érdekes kis beszélgetés alakult ki hirtelenjében. Tulajdonképpen én gondolom, hogy egy nagyon szép és jó áttekintést kaptunk mind az adástechnikai oldalról, mind a vétel oldalról, mind a világon világhatva ebbe, hogy milyen szabványok vannak távolak, mert érdekes fotót a legelején ez a talán térképnek nevezett rész, ami bemutatta azt, hogy nagyon-nagyon sok szabvány kialakult már a rádiózásra, és egy nagyon nagy része ennek el is halt szép lassan, és itt önök kevés szereplő valamit erre a területre. Köszönöm szépen, Iva!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak még egyszer!